És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Az És te ki vagy partnerei a Csíkszentmártoni Bocskorpékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Balla Zsófia Kolozsváron született, Budapesten élő költővel beszélgetve, a dolgok a helyükre kerültek. Mint amikor a szemorvosnál próbálgatod a szemüvegeket és hirtelen rátalálsz arra, amelyikkel a tábla alsó során levő betűket is el tudod olvasni. Önreflexió azt jelenti, hogy szembenézni a hibáinkkal, a gyengéinkkel, az elmaradottságainkkal, beképzeltségeinkkel, és igyekezni a legtöbbet, a legnagyobbat megalkotni, és önzetlennek is lenni, mondja egy helyen. Jó irodalom csak ott van, ahol nagyon erős kritikai élet van, mondja Balla Zsófia az És te ki vagy legfrissebb adásában. Türelmet, figyelmet, csendet igénylő beszélgetésre hívom ezúttal önöket, titeket. Irodalomról, értelmiségiek szerepéről, társadalmunk zártságáról. Nagyon köszönöm a beszélgetést, nekem ez nagyon nagy megtiszteltetés, és ezt őszintén mondom, mert az. Hát ezek a beszélgetések egy kicsit ilyen portré jellegűek, és én mindenkitől azt kérem első kérdésként, hogy egy kicsit beszéljen a gyerekkoráról, hogy hol született, milyen gyerekkora volt, hogy emlékszik arra a helyre, ahol született, ahol a gyerekkorát töltötte.
Így általánosságban nem könnyű valamit kiemelni, az biztos, hogy én, aki most már több mint negyed százada élek Budapesten, tulajdonképp minden reggel úgy ébredek, mintha a kolozsvári lakásban lennék. 44 évet éltem Kolozsváron, a Széchenyi téri, a Mihály Vityázu téri lakásunkban, mindig ugyanott, és természetesen én itt itthon érzem magam nagyon is, de valamiért az állandóan előtolakszik, és ahogy telik az idő, egyre jobban vágyom. De a múltba. Tehát nem azt jelenti, hogy most úgy, hogy anyám nem él, és a szüleim nem élnek, ott szeretnék lenni egy most már üres lakásban, hanem az hiányzik, a régi Kolozsvár. Annak ellenére, hogy Kolozsvár ma gyönyörű, csodálatosan fel van újítva a főtere, tiszta, vagy legalábbis a legutolsó látogatásunkkor ilyen meglepően szépen rendben volt tartva, olyan szép volt, amilyen gyerekkoromban nem, de én mégis arra a régi Kolozsvárra vágyom, hiszen ott éltek a szüleim, még néhány rokonom is ott volt, most már csak egyetlen egy unokatestvérem él ott, és ott jártam iskolába, egyetemre, hát minden ott történt velem, ami életem első felében fontos volt. Aztán a második felében szintén nem kevésbé fontos dolgok történtek velem, úgyhogy ha külföldön vagyok, akkor Budapestre vágyom vissza. Tehát ez az érdekes, hogy amikor Kolozsvárra utazunk a férjemmel, akkor is azt mondom, hogy hazamegyünk, ha bárhol vagyok a világon, akkor mikor Budapestre jövünk, akkor is hazajövök a lakásomban. Ez egy ilyen furcsa kettősség. Amikor kivándorol az ember, akkor nem tudja, hogy ez mennyire fogja gyötörni. Még akkor is, ha jól érzi magát az új helyen, akkor is a gyökerei, az élete egy másik helyhez kötik valamilyenért. Azt határozta meg, legalábbis a gondolkodásomat, az olvasmányaimat, csodálatos tanáraim voltak. Na most az édesapám író volt, édesanyám pedig a Kolozsvári Egyetemen tanított német nyelvet és irodalmat. Hát családtörténetről mondjuk mostan nem szeretnék nagyon hosszan beszélni, annyit elmondanék, hogy a nagy családunk mindketten nagyon szegény, 7 és 8 gyermekes szegény zsidó családokból származnak. A két család a kiterjedt tagjaival együtt körülbelül 100 embert öltek meg a második világháborúban. A szüleim külön-külön, tehát nem tudtak egymásról, teljesen véletlen folytán menekültek meg. Úgyhogy erről nem is szeretnék most nagyon sokat beszélni, de minden esetre ez azért meghatározza az életemet minden szempontból. Hogy például nincs rokonság, hogy nem volt nagymamám, hogy sokszor gyerekkoromban örökbe fogadtam néniket, és közöltem velük, akkor te leszel a nagymamám. Szóval, de hát ez a dolognak a játékos és tréfás része, de minden esetre az ember életét ez meghatározza, az, hogy ilyesmi megtörténhet. És hát eztől eltekintve, utána az apám íróbaráta, édesapám nagyon fiatalon halt meg, 46 évesen, 59-ben, és anyám egyedül nevelt föl, de nagyon sokan segítettek, tehát törődtek velem, hogy ne vesszek el. Bajor Andor, Majtényi Erik, Szász János, Bodor Pál. Mondhatom, ez a négy ember, mint a őrangyalok, apám egykori barátai őrködtek fölöttem, hogy Bodor fedezte fel, hogy tehetségesen írok verseket, ő hívott meg a Gál Gábor körben. Én voltam abban az időszakban a körnek valószínűleg a legfiatalabb tagja, 16 vagy 17 évesen kezdtem oda járni, és 19 voltam, amikor az első kötetem megjelent, úgy, hogy Bodor átnézte, odaadta Bajor Andornak, aki az Esplanál, Editorial d'Estat pentru Literatura și Artă, ennek volt az Espla a rövidítése, és ott a forrás sorozatban jelent meg. Ebből a kiadóból lett a későbbi részben ebből a kritérium. És hát, törődtek velem, olyan értelme, hogy kapjak apám után valamilyen örökösödési nyugdíjat, egyfelől, másfelől, hogy költőként publikálhassak. Majtényi közölte az első verseimet a Pionír újságban, emlékszem, és még egy díjat is nyertem 5. koromban, egy versenyen, hát valahogy így kezdődött. És aztán a Gál Gábor körből vezetett Bajorhoz, aki kiadásra ajánlott az első könyvem, és így lassan elindul egy írói pálya. És 93-ban eljöttem Magyarországra. Itt, mert ennek is oka van, hogy miért csak ekkor. Közben az én barátaim, akik közül Tamás Gáspárt az Útunknál előbb lefokozták korrektorrá, szerkesztőből, miután útlevelet kért Magyarországra, mert a cikkeit nem közölhette többé. Ő korrektorként dolgozott, Cselényi Lászlót kidobták a tévétől, és tejhordásból élt, tehát mindenki vagy elhagyta már az országot, vagy az útlevelére várt, mert elviselhetetlen volt a légkör, a helyzet, a munkakörülmények, nem lehetett publikálni. Ezt a nemzedéket, amelyről beszélek, amelyhez mondjuk még Tamás Gáspár Miklóson kívül például a filozófusok Egyed Péter, Molnár Gusztáv, Ágoston Vilmos tartozott, nem közölte a korunk. Tehát egyszerűen nem közölték a cikkeiket. Tehát,
ez a 80-as évek.
Ez a 80-as évek. Tehát egyszerűen nem azért mentek el, mert kalandvágyók voltak, és nem fértek a bőrükbe, hanem azért, mert egyszerűen bezárult a megélhetésnek, és főként a szellemi létezésnek a lehetősége. Tehát egyre szűkebbre vonták a ház. És miután a barátaim mind elmentek, az lett volna logikus, hogy én is elhagyom az országot, hiszen már majdnem egyedül maradtam ott az egykoriak közül, de hát ott élt az 90, szóval akkor még nem 93, de idős édesanyám, akinek egyetlen egy rokona sem élt már Romániában rajtam kívül. És ő azt mondta, ő neki már annyi minden után, amin átment, idős is, nincs ereje országot változtatni. Úgyhogy És én nem kockáztathattam azt, ami Tamás Gáspár Miklóssal történt, hogy amikor haza akart jönni meglátogatni az édesanyját, akkor a határon föltartóztatták, és nem kívánatos személynek nyilvánították. Úgyhogy Cselényi Laci, meg Máriusz Tabáku, meg a többiek rohangáltak, hogy Erzsi nénit ellássák, törődjenek vele, és hogy valahogy, mikor megkapta az útlevelét, kimehessen Gazsihoz, és aztán ott is maradt Magyarországon. Én ezt nem kockáztathattam anyámmal, hogy ott marad, és én engem egyszer csak nem engednek be a határon, ha történik vele valami, és csak én vagyok az egyetlen közeli Európában élő rokona. Úgyhogy ezért csak 93-ban jöttem el.
Ezzel kapcsolatosan olvastam egy interjúban, ahol azt mondod, hogy nagyon nehezen bocsátják meg, hogyha kilépsz a közös létből, és ebben annyi fájdalom van, ezt te konkrétan megtapasztaltad, ezt a nehezen megbocsátást?
Így van, nagyon, nagyon nehéz volt. Az egyik az, hogy én soha nem mondtam senkinek, hogy ne vándoroljon ki, pedig hát rettenetesen fájt, hiszen tudtuk, hogy nem valószínű, vagy nem biztos, hogy látjuk még egymást. A Ceausescu éra alatt nem láttuk ennek a végét. Úgy nézett ki, hogy ezek örök életűek, ezek az elnyomók, és hogy ez a rendszer. Tulajdonképpen Gorbacsov megjelenésével, mikor elkezdődött az olvadás, de még akkor sem hittük el. Ceausescu még 89 őszén, a pártkongresszus után novemberben ott hórázott a bukaresti téren a kirendelt táncosokkal. Tehát úgy nézett ki, hogy hát ez egy enklávé, beszorult egy csomó ország közé, senki nem bánja, hogy ebből itt lesz változás, vagy marad ez a diktátor, senki nem tudta, hogy mi lesz egy hónap múlva. Ekkor volt az, hogy az Előrében megjelent egy olyan cikkem, amelybe bekerült egy mondat, amit nem én írtam be, hanem a szerkesztőség, és akkor is egy szívrohamot kaptam. Máriusz Tabáku vitt be, mert nem voltak taxik, nem volt mentő Kolozsváron, ő vitt be a szívkórházba. És mire kijöttem, akkor már elkezdődött, akkor már körülvették Tőkés László házát Temesváron. Elkezdődött egy olyan változás, amely tulajdonképpen rendkívül rövid idő alatt zajlott le, 89 karácsonyán. Emlékszem, mikor visszamentem ellenőrzésre a szívorvoshoz a kórházba, egy moldovai román orvos volt, egy bűbájos ember, azt mondta, ugye nem akar már kivándorolni, mikor túl voltunk már a román forradalmon, büszke volt arra, hogy végül ott is megtört ez a szörnyűség. Soha nem beszéltünk róla, akkor derült ki, hogy hát ő is a változásnak drukkolt. Nagyon, nagyon nehéz idők voltak, nagyon megviselte az embert, és nyilván akkor egy darabig maradtam. Aztán a vásárhelyi események, amelyek rettenetesek voltak, ráébresztett, hogy lehet, hogy egy rendszernek vége, de annak a mentalitásnak, amelyet az emberekbe fecskendeztek, az a méreg, az a gyűlölet, amely különösen az államhatalom részéről a rendszer bírálók irányába megnyilvánult. Itt ebben nem volt nemzetiségi különbség, de hát azt se lehet elhallgatni, hogy azért a román nemzetállam mindenkori törekvése legalábbis az elmúlt diktatúrákban az volt, hogy a nemzetiséget beolvassa, és annak az önálló kulturális és egyéb létét megszüntesse. Ez persze változott szerencsére a rendszerváltás után, ingatlanokat is visszaszolgáltattak, stb. Ez egy másik történet, ennek a politikai részébe nem szeretnék most belemenni, de ezek a körülmények meghatározták az életünket, tehát ezzel mindig minden formában szembe kellett nézni, és hát valószínűleg ez volt a vásárhelyi események, és ami ehhez kapcsolódott, hogy azért a méreg az még sokáig él egy társadalomban, vagy legalább néhány évig, az késztetett arra, hogy 93-ban elhagyjam Kolozsvárt.
És hát mondjuk ki azt is, hogy 20 évesen könnyű újra kezdeni az életet egy másik országban, de te akkor már nem épp 20 éves voltál. Nehéz volt Budapesten
44.
újra?
44 voltam.
És Nehéz volt-e is, hogy mi volt, ami mégis adott valamiféle kapaszkodókat, vagy otthonosságot teremtett abban a városban, amit úgy hívunk, hogy Budapest?
A barátaim, az író barátaim. Nagyon sok jó emberrel találkoztam, és nem csak író barátaim. Volt egy házaspár, mindketten színházi szakemberek voltak, különböző színházaknál dolgoztak, Martos Gábor és Lehocki Orsolya. Ők voltak azok, akik például rendszeresen átjártak Magyarországról Erdélybe, ők hozták a gyógyszereimet és a kávét, azért mondom, mert ez a kettő volt életfontosságú nekem. És ők voltak a legjobb barátaim. Tehát első időben náluk voltam, egy nehéz műtéten is átestem, és egy hónapig például náluk lábadoztam. Tehát egy olyan barátság, amelyet tényleg már csak semmi sem szakíthatott meg, és ronthatott el, se akkor, se később, csak az, hogy tavaly Orsolya sajnos viszonylag fiatalon meghalt. Rajtuk kívül, tehát ők voltak a, hogy így mondjam, a bázisom, de nagyon sok emberrel jóban voltam. Szél Zsuzsával, aki anyámnak valaha kolléganője volt a német tanszék, egy nagyszerű német tanár, Erdély Ágnesékkel. Én tulajdonképpen a magyarországi ellenzékkel voltam barátságban, hát Tamás Gáspár Miklós már régen itt élt, és az ő révén is, de főként a feleségével voltam nagyon-nagyon jó viszonyban, Annával, aki egy csodálatos ember volt, és nagyon sokat tanultam tőle, sok mindenben. Ő segített. Az erdélyek közül pedig, amikor itt hányódtam, akkor Hőrösi József segített hozzá egy akkor 23 négyzetméteres lebontásra intélt házban egy icipici lakáshoz, amelyet megvettem. Én semmifajta letelepedést, pénzt, lakást, állást nem kaptam az államtól, tehát nem olyan kivándorló voltam, nem úgy jöttem át, diktatúra idején jöttem. Akkor adtak lakást az íróknak. Én ezt nem is igényeltem, hiszen tudtam, hogy Magyarországon rettenetes a lakáshelyzet, hogy tulajdonképpen teljes egzisztenciámat magamnak kellett itt szabadúszással fölépítenem. Ebben még hozzáteszem, az író barátaim segítettek. Tehát a Parti Nagy Lajos, Závada Pál, Eszterházi Péter, Balassa Péter, és még sorolhatnám a pécsiek, a jelenkornak szerkesztőbizottsági tagja lettem. Tehát nagyon sokan voltak írók és barátok, akik mellém álltak, legalábbis, hogy így mondjam, bevezettek a szerkesztőségekbe, és ezért mindig volt publikálási lehetőségem, könyveim jelentek meg. Végül is itt nagyon nehezen éltem, de mindenképpen meg tudtam élni most már a munkámból. Nagyon nehéz egyébként állás nélkül. Ugyanakkor itt az ember, és ezt nem hallgathatom el, örök jövevény marad. Tehát nagyon sokan nagyon sok jót tettek velem, hogy például mondjak mást, az és élén Dérci Péter, aki főszerkesztő volt. Tehát tudnék sorolni, nagyon sok nevet mondhatnék, csak akiket kihagyok, mindenkivel szemben igazságtalan vagyok. Feljártam a Holmihoz, Részpálhoz. Tehát itt nagyon sok ember volt, aki így vagy úgy törődött velem, mindenképpen tudtam közölni, tehát tudtam publikálni, de azért ez elég keserves. Sose otthon, ugye 24 évig mindig volt állásom, ami mégiscsak egy biztos fizetés, és nem szoktam hozzá ahhoz, hogy hónapról hónapra, hétről hétre kell előállítani, és megteremteni az egzisztenciámat, és főként ugye az a probléma ilyenkor, hogy a honoráriumot nem azonnal fizetik, amikor megjelenik, tehát maga a mű vár megjelenésre, és megjelenés után bizonytalan időben küldik el. Most ez a bizonytalanság azért rendkívül nehéz, és az embert elbizonytalanítja, és hát 44 évesen ezt nem könnyű végigcsinálni. De voltak emberek, akik itt is ugyanúgy, akik törődtek velem, és számon tartottak. Nekik köszönhetem egyébként, hogy elég komoly irodalmi díjakat kaptam, és részben nekik azt is, hogy két akadémiának, két irodalmi akadémiának vagyok a tagja, és az egyiktől most havonta annyi pénzt kapok, amiből most már nem szabad úszásból kell megélnem. Ez egy nagyon fontos körülmény, mert az a bizonytalanság, amelyben évtizedekig éltem, felőrli az ember erejét, és főként felőrli az alkotókészségét. Hiszen annak, hogy írásból kell megélni, az legnagyobb hátulütője az, hogy nem azt írod, ami érdekel, ami foglalkoztat, hanem azt a munkát kell elvállalnod, amelyért fizetnek. Tehát az, hogy független író lehessen az ember, hogy én leülhessek bizonyos esszéket megírni, vagy bizonyos verseket, ahhoz kell egyfajta anyagi függetlenség, bármilyen szerény, de az, hogy az ember a munkájával foglalkozhasson.
Bocsánat, mellékesnek tűnhet, de muszáj megkérdeznem, hogy ez a fajta szolidaritás ma még él Budapesten?
Az írók között?
Hát igen. Tehát, hogy ma is esetleg egy képesek vagyunk, vagy képesek összefogni ugyanúgy az emberek ma is, mint régen, hogy valakin segítsenek?
Részben. Ezt azt tudom mondani, és válasszuk el a társadalom nagy részét az irodalmi élettől. Tehát az irodalmi életben azért, azt nem hallgathatom el, azért itt is a válogatás, hogy kit vesznek fel szerkesztőségben, kit dolgoztatnak, kit, az attól függött, hogy ki kivel van jóba, ki volnak az osztály vagy évfolyam társa volt. Tehát itt hosszan dolgoztam például a Magyar Rádiónak, erdélyi írókkal készítettem portrékat, hogy megismerjék őket, hiszen a több évtizedes elzártság után szerettem volna, ha ezeket a Hold másik arca címmel futott, ez majdnem 2 évig ez a sorozatom a rádióban, a Bartók rádióban. De amikor arról volt szó, hogy fölvesztek valakit a rádióhoz, akkor nem engem vettek föl, hanem egy fiatal nőt, akinek fogalma nem volt a rádiózáshoz, a rádiózásról. Hát ő az egyik legjobb barátom felesége volt, tehát azért ilyen különbség volt. Ezeken az adottságokon nagyon nehéz változtatni, és hát ugyanakkor később, amikor arról volt szó, hogy akadémia, vagy például az, hogy díjakra terjesztenek föl, azért amögött is ezek az íróbarátaim álltak, tehát valaki valakit mindig javasol valahol, valamilyen fórumon. Vegyes, ez bonyolult, nagyon nehéz mindenképpen az embernek egy másik országba úgy gyökeret eresztenie, hogy nem ott tanult, nem ott végzett, nincsenek vele az egykoriak. Az erdélyek közül pedig, hát ezt is megfigyeltem, és azt hiszem ez világjelenség, ha azok, akik új országba kerülnek, el vannak foglalva azzal, hogy valahogyan ők is megkapaszkodjanak, hogy beilleszkedjenek, hogy a maguk egzisztenciáját teremtsék meg, úgyhogy nekem elsősorban nem az erdélyek segítettek ebben. Kőrösi József, aki sikerült nekem egy pici lakást szereznie, kivétel. A tulajdonképpen a régiekkel akkor találtunk egymásra, amikor már mindenki valamilyen szinten befutott, és a maga életét megteremtette. Ez is furcsa tapasztalat. De azt kell mondanom, hogy elsősorban a magyarországi írók és művészek és lapok és intézmények segítettek nekem ebben így vagy úgy, többé vagy kevésbé. Ez is sajátos tapasztalat, az, hogy nem elsősorban az otthoniakra támaszkodhatsz, hanem azokra, akik már itt nőttek fel, hogy így mondjam, jobban begyökerezettek. Sokféle tapasztalat van, és az én életemben még van egy nagyon fontos, jelentős és mondjuk így döntő fordulat, az, hogy 1996-ban, 6 őszén megismertem a férjem, Bátori Csabát, aki ugyan Magyarországon született és itt végzett jogot, de az egyetem elvégzése után kiment Bécsbe. Őt, mivel piaristákhoz járt, nem engedték bölcsészkarra menni, és ő azt remélte, hogy külföldön elvégezheti a bölcsészkart, hiszen ő nemes nagy tanítvány volt, hozzájárt fel, ő biztatta írásra, számtalan műfordítása jelent meg már, azt remélte, hogy kint elvégezheti ezt. Hát nem úgy alakult az élete, de mégiscsak rengeteg tudással gyarapodott. A rendszerváltás után örökölt egy pici lakást, és hazajött. És itt találkoztunk. Mindketten már úgy, hogy túl voltunk életünknek jelentős részén, és ez a találkozás számomra döntő fontosságú volt. Csaba nem csak nagy műveltségű ember, annyira, hogy anyanyelvi szinten tud németül, és ő fordította a teljes József Attilát németre, úgyhogy a német nyelvű államokban a József Attila centenáriumát az ő József Attila kötetével köszönthették, hanem rendkívül művelt, egy kiemelkedően művelt ember, talán a legolvasottabb, mondjuk, akit én ismerek, de mondhatnám rögtön Tamás Gáspár Miklóst is mellé, de Csaba nézte át a verseimet, és olyan megjegyzéseket, olyan kritikai észrevételei voltak, olyan mérhetetlenül sokat segített. Tehát az új könyvem, az Élet két fele, amely a teljes életművem gyűjteménye, ennek ezeknek a megjegyzéseknek a nyomát mindenképpen viseli. Nagyon sokat tanultam tőle. Ő fantasztikus stiliszta, óriási formaérzéke van, és ezt ugye én meg mondjuk jól szerkeztek. Én vagyok az, aki címeket adok a családban, és megszerkeztem a könyveinket. Mindenkinek más tulajdonsága van, de az ő viszonya a könyvhöz nem azt mondom, hasonlított az enyémre, mondjuk az enyém hasonlít az ővére, mindketten a nagy költészetért, a nagy klasszikus irodalomért, az igazi nagy művekért lelkesedünk, és azt gondoljuk, hogy ehhez kell igazodni, és nem azt nézni, hogy a kortárs mit ír, azt el kell olvasni figyelemmel, és szeretettel, és érdeklődéssel, de tanulni a klasszikusoktól lehet, és afelé kell törekedni. És valószínűleg az ő segítsége és támogatása nélkül nem lettem volna az a költő, aki vagyok.
Mikor jött el az első, nem pontosan jó ez a szó, hogy siker, de az, amikor először azt érezted, hogy mégiscsak volt értelme ennek a sok nehéz évnek, és van valami eredménye is. Egyáltalán mikor volt az, amikor boldog voltál, hogy először elismerik egy kötetedet, egy versedet, valahol egy ilyen esemény esetleg?
Nekem szerencsém volt. Tehát nekem kisebb díjakat kaptam már kezdettől fogva, hogy átjöttem, és itt könyveket publikáltam. 97-ben Budai Katalin fölterjesztett József Attila díjra. Ez volt az első nagy elismerés, és emlékszem, amikor először hazamentem Kolozsvára egyszer, és szembe mentem Szilágyi Istvánnal a főtéren, akkor szemreányúan rám nézett, és nem gratulált a József Attila díjamhoz, hanem közölte velem, hogy ezt Király Lászlónak kellett volna megkapnia, nem nekem. Tehát mindig tudod, minden esemény, minden körülmény ilyen hideg-meleg. Ő, aki engem bátran vállalt, tehát közölt engem, amikor a főszerkesztője, ahogy kitette a lábát, és sokat köszönhetek neki a román diktatúra idején, már a változás után nem volt ilyen nagy lelkű. Na most az embert itt is, ott is mindig érték nagyon nagy örömteli események, találkozások, és természetesen mindig voltak ilyen típusú csalódások is. Most csak azt mondhatom, hogy nagyon boldog vagyok, hogy Király László Kossuth díjat kapott, és azok közé tartozom, akit őt nemrég az egyik akadémiában szintén akadémiai jelöltnek jelölték. Tehát csak azért mondom, hogy az élet, mert én is méltánynak annak tartom, hogy ilyen sokáig kellett az itteni elismerésre várnia. Valljuk be, a magyarországi közönség minden erdélyi imádat és egyéb kijelentés ellenére az erdélyi magyar irodalmat a mai napig, a határon túli magyar irodalmat nem ismeri, és nagyon hamar határon túliak ellen fordul, ha úgy érzik, hogy bármilyen dologban veszélyeztetve van a saját egzisztenciájuk, vagy hírnevük, vagy a pénzük, vagy az, amit kaphatnak az élettől. Én nagyon komolyan is gondolom azt, hogy a határon túli magyar kultúrát nagyon erőteljesen kell támogatni, hiszen minden kisebbségi életben meg akarnak udvariasabban vagy kevésbé változtatni esetleg egy kultúrát, be akarják olvasztani a kisebbséget, tehát mindenképp szükség van támogatásra, és örülök, hogyha ez ma már másképp alakul. Például a Széchenyi Akadémiában, amelynek tagja vagyok, vagy a DIA-ban, a Digitális Irodalmi Akadémiában mindig nagy figyelmet szentelnek annak, hogy határon túliak is a tagok közül bekerülhessenek. Ez nem volt mindig így, ez a figyelem, és ennek örülök, hogy ma már másképp alakul.
Hogy ilyen hétköznapján fogalmazzak, mi a költő feladata? Arra gondolok, hogy nagyon nehéz főleg ma elveszni abban, hogy hány lájkot kapunk, hányan szeretik, hányan kedvelik, stb. Tehát, hogy olvasott legyen, hogy szeressék, vagy pedig, hogy a szakma méltassa, hogy elfogadja, hogy díjazza, értékelje a munkáját, vagy hogy önmagához hű legyen. Vagy ez mindegyütt?
Az irodalomhoz és a nagy művészethez kell hűnek lenni elsősorban, az igényeinkhez, és mindig magunkat ahhoz mérni, és a legmagasabb fele igyekezni. Az elismerés az embernek jól esik, de Magyarországon itt születettnek lenni, az egy, hogy így mondjam, egy örök meghatározottság, nem bélyeg, de mindenképpen hátrány minden mellett. Tehát ez ezer módon nyilvánul meg, és ezen nagyon-nagyon nehéz túllendülni. Meg kell mondanom, ez egy eléggé bezárkózó kultúra, és az utóbbi másfél évtized nem tett jót ennek a kultúrának, amely még jobban magára bezárkózik, és elutasítja a hatásokat, és elutasítja a bírálatot. Tehát megszűnik az a párbeszéd, amelyet az embernek önmagával is kell folytatnia, nagyon kritikusan, nagyon önkritikusan, és az, amit másokkal szemben is jogos, nem lehet semmit megbeszélni, nem lehet semmit őszintén kritizálni, mert vagy az a veszélye, hogy azzal eláztatod a másikat, azt pedig nem szeretné, tehát nem arról van szó, hogy tönkre akarod tenni, de nem lehet elmondani bizonyos, semmilyen körülmények között, és ez kormányoktól független, azt, hogy tulajdonképpen mit gondol az ember egy irodalmi műről. Tehát az irodalmi élet sem úgy működik, mivel minden átalakult, és átalakul, nem úgy működik, ahogy kritikusan, önkritikusan, és az értéket tekintve. Ez egy nagyon nehéz helyzet, és hát az ember többé-kevésbé elfárad ebben. Én nem panaszkodhatom, mert a Magyarországra kerültek közül Bodor Ádám meg én, mi ketten nem panaszkodhatunk. De tulajdonképpen mindazok, akik máshonnan jöttek ide, igenis kétszeres, háromszoros munkát kell kifejteniük, és hát ennek ezer útja van, hogy barátkozni kell, hogy valamilyen irodalmi társasághoz tartozni kell, valamilyen klánhoz, valamilyen baráti körhöz, és hogyha az ember különböző okokból, mert öregszik, mert Covid van, mert ez van, mert az van, visszahúzódik, és egyedül, hát annak elég súlyos következményei vannak. Úgyhogy csak azt tudom mondani, az a jó, ha az ember nem elismerésre vár, hanem írja a magáét.
Ugyanakkor nagyon sok interjút elolvastam, és nagyon sokszor visszaköszönt ez a szó, hogy önreflexió, és én különösen nagyon szeretem ezt a szót, annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy nem nagyon vagyunk tudatában annak, hogy ez konkrétan mit is jelent. Még akkor sem, hogyha megfogalmazik, magamról beszélek, hogyha megfogalmazódik bennem, hogy szükségem van rá, nem mindig tudom, hogy pontosan honnan kellene nekem önreflektálnom, mert hogy igen, ez a zárt zártság. Tehát, hogy...
ezért kellenek a jó kritikusok, tehát egy irodalmi életben az elfogulatlan és az irodalmi értékekre szegzett szemű kritikusok, ehhez kellenek, és ehhez kell az olvasás, a művelődés, ehhez kell például Széchenyit olvasni, akinek az óriási jótéteményei mellett a nemzetének legnagyobb dorgálója volt, ez az önreflexió, hogy szembenézni a hibáinkkal, a gyengéinkkel, az elmaradottságunkkal, vagy a beképzeltségünkkel, és igyekezni a legtöbbet, a legnagyobbat megalkotni, és önzetlennek is lenni, mondjuk ez is elég komoly követelmény lenne. Van, aki képes erre, most is, vannak ilyen írókollégáim, és nagyon rendesek velem, és van, aki erre képtelen, kizárólag a saját karrierjét el tud foglalkozni, mondjuk talán ez a többség, és ez nem érték meghatározó. Ez egy nagyon fontos dolog, amit hangsúlyozni szeretnék. Nem úgy van, hogy a jó írók önzetlenek, és a rosszak azok önzők, nem. Ez egyáltalán nem ettől függ, hanem alkattól, helyzettől, körülményektől, és az a legjobb szerintem, ha az ember tisztában van a saját hibáival és gyengéivel, megpróbál javítani, megpróbál jobban írni, és nem vár külső elismerést, vagy csak olyan emberektől, akinek az irodalmi ízlésében és értékében és emberi tisztességében teljes mértékben megbízik. Nagyon kevés a visszajelzés. Tehát ha elmondanám, hogy az életem két összefoglaló kötetére tulajdonképpen alig reflektált a kritikai élet, mintha nem is lett volna, meg se jelentek volna. Jó, mindent a COVID-járványra lehet fogni. Ezek 19 nyarán és 19 őszén jelentek meg. Azóta azért eltelt 3 év, és nem mondhatom, hogy nagyon sok kritika vagy bármi jelent volna meg. De egy életkor után az ember megtanulja azt, hogy nem ez számít. Nem ez számít. Ha arra gondolunk, hogy irodalmi nagyjaink milyen körülmények között és hogyan érték le az életüket, mennyi jutott ki nekik, és mégis létrehoztak jelentős életműveket, és hát ezt a világirodalomban is látjuk, akkor az embernek nem arra kell várni, hogy elismerjék, vagy kritikailag fölkapják, hanem csak arra, hogy milyen szinten is. Az ember elsősorban saját magával legyen nagyon igényes és kritikus. A jó mű az mindenképpen tartalmazza azt, hogy mi az, ami emberi, és mi az, ami embertelen. Mert hát az erkölcsnek ez lenne az alapja. És egyfelől, másfelől pedig a megformálás, hogy így mondjam, az meg az írói erkölcs része. Az a kötelesség, hogy valaki igyekszik ezt bizonyos értem a legmagasabb szinten megcsinálni, hogy milyen példákat, mintákat követ, nem is követ, hanem melyekből tanul. Vannak nagyon jóra való írók, akik azonban most látom, azért elég gyengécske műveket publikálnak, tehát nem látom a kételyt, nem látom ezt a belső fejlődést. Vannak olyan művelődési és olvasási és irodalmi irányzatok most, amelyek állandóan fel akarják oldani a kötött formákat, valamilyen hablagy mindennapi nyelvre akarják lefordítani a nagyművek csodálatos metaforákkal és irodalmi értékkel súlyos és gazdag nyelvét. Én ezt fölöslegesnek tartom, tehát nem a közízlés fele kell levinni és lefordítani a nagyműveket, hanem igenis azt kell csinálni, hogy a közízlést kell emelni, nevelni iskolától, egyetemig és jó művek kiadásával a magasabb irodalom megértésére és szeretetére. Azt, hogy valaki örömnek érezze, hogy egy nagy művet elolvashat. Ehhez kell valamennyi hozzáértés. Az óvónőkön, a tanítókon, a magyar tanárokon, az egyetemi tanárokon múlik az, hogy az emberek hogyan viszonyulnak a nagyművekhez, és mennyire tekintik őket mintaadónak, példaszerűnek. Jó irodalom csak ott van, ahol nagyon erős kritikai élet van, és ahol nagy igény van a magas szellemi szintre, a magas kultúrára. Széchenyi folyton erről beszél, hogy egy népnek csak az az esélye a magas kultúrát hozni.
És akkor itt muszáj megkérdezni már így a lezárás felé tartva, hogy és az értelmiségnek ma mi a feladata? Tehát
hát
akkor most már nem csak az írók, hanem értsünk bele általában mindenkit.
Én ezt egy kicsit így is értem. Az értelmiségnek egyféleképpen nem csak a tudás, a technikai és a humán tudományok művelése a feladata, hanem pontosan ez, hogy ezeket az erkölcsi értékeket valamiképpen képviselje és eljuttassa az emberekhez. Mert az értelmiségi mindig szabadabb, mint a társadalom többi része, hiszen mindig van valamilyen nemzetközi figyelem, amelyben ha megszólalnak, akkor fel tudják hívni a figyelmet egy országra. De az nagyon fontos az ország, az olvasó, az emberek szempontjából, hogy milyen az értelmisége, és nagyon fontos politikai szempontból is ilyen formán. Úgyhogy úgy érzem, hogy igenis nagyon nagy az írástudók felelőssége ma is, és hogy ennek meg tudunk-e felelni, azt ki döntse el magában, de mindenképpen nagyon kell igyekezni.
Egy helyen azt a kérdést teszed, hogy van-e értelme annak, hogy itt valaki egyáltalán megszólaljon, és ebben megint akkora nagy keserűséget érzek ebben a kérdésben, hogy hát van-e értelme?
Nézd, a világ nem az írott irodalom fele halad. Ugyan mondhatjuk azt, hogy a Facebook és az összes ilyen távközlés tulajdonképp a telefonjainkon is állandóan nem csak képeket nézünk, hanem szövegeket is olvasunk. Tehát van egy állandó olvasás a villamoson és a föld alattin is, de ez mégsem olvasás, ez nem a kultúra elsajátításának. Persze mondhatják azt is, hogy átalakulnak a kultúrafogyasztás formái. Nagyon jó lenne, úgy, ahogy régen olcsó füzeteket adtak ki azért, hogy az emberek a villamoson is magas irodalmat olvassanak, és én ezt nagyon fontosnak tartom. Természetesen beáramlik, beözönlik az interneten keresztül nagyon sokféle dolog. Az internet fantasztikus találmány, az emberiségnek a kommunikációját óriási mértékben megkönnyíti, de két dolog van, ezen bármi beömölhet, és azokat a szempontokat, hogy hogyan válogatjuk ki ebből a beözönlő kép és szövegözönből azt, hogy mi az, ami fejleszt és fölemel minket, azt mégiscsak egy klasszikus olvasási kultúrára alapozva lehet a legjobban megtanulni, tehát hogyha az ember jó iskolákba jár. Ki lehet ebből is válogatni? Nagyon nagy segítség, itt készen vannak a könyvtárak, szótárak, információk, de nem szabad elmenni csak az információ irányába. Tehát ma a jól értesültség úgy tűnik, hogy fontosabb, mint a kultúra elsajátítása. Ebben óriási szerepe van mindig a családnak, hogy milyen mintát követ a gyerek, és mit lát, és az iskolának. Ezen a két pilléren nyugszik az, hogy lesz-e még kultúra, lesz-e magas kultúra, vagy sem, hogy lesz-e irodalom, lesznek-e könyvek. A könyv nem ugyanaz, mint interneten olvasni. Nagyon kényelmes ilyen kis olvasókönyvekkel utazni, amelyekre fel lehet tölteni több ezer oldalt, de azt kell mondanom, hogy az nem ugyanaz, mint a könyvolvasás és a klasszikus művészet. Nagy veszélye annak az internetnek, hogy ezzel a mindent elérhetőséggel pontosan azt a klasszikus kultúrát, akkor már nem kell elmenni megnézni. Görögországot nem nézik meg akkor már. A műemlékekét mindent behoznak képen. A kép, a más, a hasonmás, így értem, nem helyettesíti az eredetit. Se képben, se szoborban, se irodalomban. Én tudom, hogy átalakul a kultúra, de arra nevel minket az internet, hogy ne olvassunk, és hogy ne járkáljunk, és ne menjünk el múzeumba. Ahhoz mindig az egy külön erőfeszítés. Ma már felöltözni és elmenni egy kiállításra, és ott megnézni a képeket. Vagy hozzáolvasni még valamit, hogy hogyan kell értenünk ezeket a képeket. Egy legalább részben, vagy zenei műveltséget. Az élő zene mindig bármilyen nagyszerű a felvétel, és én igazán rengeteg zenét hallgatok zenész listámra, rengeteg lemezt és egyebet, soha nem mérhető egy élő hangversenynek a értékéhez. Az ugyanígy, ahogy a színház és utánjátszásban fogyasztható, meg lehet ismerni dolgokat, nagyszerű előadásokat, de egy élő színházi előadás, ha jó, persze, mindig csak a legjobbakról beszélek, a legmagasabb szintről, az mindig utolérhetetlen élmény. Nem véletlen, hogy a diktatúrák mindig a színházat tiltják, és hát részben az irodalmat, mert ugye annak ő óriási mozgósító hatása van. Tehát Bukarestben azt kell mondanom, hogy a román forradalomban, amely ugye az utolsók közt zajlott Európában, a legnagyobb szerepe a kultúrában a román színjátszásnak volt, amely páratlanul jó, és amely valóban, hogy így mondjam, forradalmi töltetet adott mindig a társadalomnak olyan mértékben, amennyiben lehetett. Volt olyan idő, amikor a legnagyobb nemzeti klasszikusukat, a csodálatos Caracciát betiltották, és nem volt szabad játszani. Tehát ez az az abszurditás, ameddig persze el tud jutni egy-egy rendszer, de azt akarom mondani, hogy hallatlan szerepe van a színháznak abban, hogy egy társadalom milyen, és annak, hogy fogyasztunk-e művészetet. Járunk-e színházba, hallgatunk-e hangversenyt, és olvasunk-e könyvet.
És ha azt kérném, hogy jósold meg, hogy lesz-e könyv?
Nem lehet jósolni, megmondom miért. 19. század végén azt jósolták, hogy a 20. század olyan lesz, hogy úgy elszaporodnak a lovaskocsik és a lovasfogatok Budapesten, mert már nagyon sok volt, hogy minden tele lesz lótrágyával. És akkor azt majd tonna számra kell elhordani, és nem fogják tudni, meg bedugulnak az utcák. Azt látták, hogy el fognak szakni. Arra nem számítottak, hogy a 20. század elején elkezdenek járni a benzinnel működő autók, és egyszerűen pillanatok alatt átalakult a közlekedés valami egészen másra, és sokkal alkalmasabb dolgokat kezdtek használni, különféle az autókat, villamosokat, stb. Tehát a fejlődés az nem lineáris, az nem meghosszabbítható, nem egyenes vonalú. Mindig történik valami, ami egy másképp, más dolgokat hoz be. És sokszor érzi ugye az ember elkeseredetten, hogy lehet, hogy ez a kultúra véget, de már ez már nagyon sokszor előfordult a történelembe, és úgy látom, hogy soha nem lett vége. Ez igazán reményt adó, hogy nagyon sokszor megsemmisülhetett volna. Az egyiptomi papíruszok mai napig megvannak, amelyek megvannak, és olvasható az, ami rajtuk áll.
Hát, köszönöm szépen.
Én is köszönöm az érdeklődést. Jobb időket kívánok az olvasóknak is, a rádióhallgatóknak is, és mindannyiunknak. Több időt, több kedvet és békét ahhoz, hogy magasabb dolgokkal foglalkozhassunk.
Köszönöm.
Én is köszönöm.
Ez volt az És te ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Partnereink a Csíkszentmártoni Bocskor Pékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!